Igen, Uram, megvalljuk, hogy Te Úr és Király vagy, magasztalunk Téged ezért, hogy együtt lehetünk a Te nevedben, és kérünk, hogy beszélgess velünk. Amen. Amen. Egy másik örömet is szeretném veletek megosztani. Amikor visszahallgattam a ma egy heti tanítást, megtelt a szívem nagy örömmel és hálával. Gyönyörködöm abban, hogy Isten gondoskodik az ő népéről, és egy új generáció nő fel a gyülekezetünkbe, akik kapták Istentől a igehirdetés, a tanítás ajándékát, és ez az öröm feszített engem, amikor visszahallgattam a ma egy heti tanítást Satyától. Nagyon-nagyon örülök annak, hogy Isten ilyen áldott munkatársokat ad. Tele van a szívem hálával. Ma egy hete egy pünkösdi gyülekezetben szolgálhattam. Egy házas hétvége volt szombaton egész nap, és aztán vasárnap délőtt a gyülekezettel a debreceni belvárosi pünkösdi gyülekezetbe, és az ottani gyülekezet köszöntését hozom. Ma egy hete láttuk azt, hogy mikor valaki megtérés újjászületik, kibillen az önzésből, az egoizmusból, az önmaga körül való forgolódásból. Amikor valaki megtér és újjászületik, az egója helyére oda kerül középre Jézus. És a személyisége, az egója az Jézus köré rendeződik. Visszaáll az a rend, amit Isten tervezett az Édenkertbe. És arról hallottunk ma egy hét, hogy Isten egy ajándékozó Isten, egy nagy lelkű Isten, és hogyha egy hív embernek az életében Isten a helyére kerül, az életének a középpontjába kerül, akkor előbb-utóbb elkezd hasonlítani Istenre abban is, hogy elkezd nagy lelkű lenni, ajándékozó lenni, adakozó lenni. Lehetetlen, hogy úgy találkoz Istennel, hogy úgy imád őt, hogy ne kezdjen hozzá hasonlítani. És a hasonlításnak az egyik módja ez, amit látunk az abcselben, hogy az első keresztjének, mikor Jézus az életük középpontjába került, akkor jókedven, nagylelkűen, örömmel adakoztak, és átélték azt, amiről beszélt az én testvérem ma egy hét, hogy nagyobb öröm adni, mint kapni. Amikor valaki nagyon-nagyon kuporgat, nagyon önző, nagyon maga körül forog, nagyon retteg, az azt jelenti, hogy Isten nincs az őt megilletően az életében, hanem lehet, hogy a pénz van ott, vagy a fizetése, vagy az, amit birtokol, azt teszi őt tönkre. Megyünk tovább. Ebben a sorozatunkban is folytatjuk az abcsel 2-t. Óha, nem írtam csak annyit, hogy 2, nem baj. Már tudjátok kívül, hogy 41-től 47-ig lesz az ige. De mielőtt olvastam az igét, ez a cím a mai tanításnak, hogy inspiráló és értelmes Isten tisztelet. Inspiráló és értelmes Isten tisztelet. Már többször hallottátok rőlem azt, hogy minden vasárnap reggel valahol Ázsiának a keleti partvidékén, ott Japán és környékén elindul valami ezen a bolygón, egy nagy-nagy hullám, egy nagy mexikói hullám, Isten imádatának, dicsőítésének a hulláma. Fölkelnek sokkal korábban, mint mi, az ottani keresztjének az ő idejük szerint, és elmennek a gyülekezetbe. És képzeld el, úgy eljátszottam a gondolattal, hogy a hosszúsági körön, hogy végigmész északtól le délig, és végigképzeld azt, hogy mennyiféle kultúra, mennyiféle ország, mennyiféle nép, főleg mikor eljutunk Afrika részére, akkor kezd el a gondolatot fenn északon, és gyere le egészen le délre, a földgömb déli oldalára, és gondold végig azt, hogy amikor ezek az emberek elkezdnek ébredni, mennyiféle gyülekezet jön össze, mennyiféle közösség, mennyiféle felekezet, milyen színes kavalkád ez a mexikói hullám minden vasárnap. Egy különleges dolog ez. És eljön majd az a nap, amikor betesdik az, mint a próféta mondott, de a föld tele lesz az Úr dicsőségének ismeretével, ahogyan a tengert víz borítja. Ézsás arról beszél, amikor eljön a messiás királyság, az 1000 éves békeország, akkor érdekes dolog lesz, nem árt és nem pusztít szent hegyemen senki, betölti a földet, az Úr ismerete, ahogyan a tengert víz borítja. És akkor most megnézzük a mai igénket, meg a hozzáolvasott igét. akik pedig hallgattak a szavára, megkeresztelkedtek, és azon napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Ők pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda is jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, hogy éppen szükség volt rá. Ezzel foglalkozott Satya ma egy heten az utolsó mondattal. Most megyünk tovább a mai mondatunkra. Minden nap álhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban. És amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben, dicsérték Istent, és kedvelt őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelt a gyülekezetet az üdvözülőkkel. És hadd olvassak egy igét ez a mai témához, a Róma 12.1.2-t kívülről tudjátok. Testvérek, Isten irgalmára kérlek titeket, adjátok testeteket élő szent, Istennek tetsző áldozatul. Ez legyen értelmes Isten tiszteletetek. Ez a békés dalos fordítás, egy kicsit más. Másikán azt mondja, hogy szánjátok oda ti testeteket okos Isten tiszteletként élő és szent áldozatul. Ő külön mondja az, ez legyen értelmes Isten tiszteletetek. Ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem alakuljátok át gondolkodástok megújulásával, hogy fölismerjétek, mi az Isten akarata, mi a mi helyes, mi kedves neki, és mi a tökéletes. Isten tisztelet. Isten imádat. Az angol ezt nem is tudja, azt mondják, worship service. Úgy hívják az Istent, hogy worship service. Olyan alkalom, ahol imádjuk az Istent. Ahol dicsérjük őt, imádjuk őt. Az Isten tisztelet és az imádat rokon fogalmak. És erről szeretnék nektek szólni. Egy picit messziről indítom ezt a mai témát, hogy jobban megértsük, hogy mit is jelent az Isten tisztelet, az Isten imádat. Egy keresztény teológiai szótár azt mondja, az Isten tiszteleten Isten és ember találkozása történik meg méltó formában és méltó tartalommal. Nagyon fontos minden szó itt, Isten és ember találkozása történik meg. Akkor van valódi Isten tisztelet, ahol az ember nem azt hiszi, hogy találkozott az Istennel, hanem ahol az a találkozás meg is történik Isten és az ember között. Ők azt mondják, hogy méltó formában és méltó tartalommal. És a vita arról szól, hogy mi az, ami méltó forma, és mi az, ami méltó tartalom. És ennek kapcsán rengeteg gumicsontot domba az ördög a gyülekezetekbe veszekednek az, hogy mi is lenne az a méltó forma, vagy mi is lenne az a méltó tartalom. Nagyon fontos megértened valamit. Van valami az életedben, ami csak kizárólag Istennek jár, és senki másnak. Ez pedig az imádat. És az Isten tisztelet, benne van a szóban, az Isten tisztelet. Az Isten tisztelet csak Istennek jár. Senki másnak. Ez annyira halálosan komoly dolog, kedveseim, hogyha mi ezt nem veszük komolyan, abba belehalunk. A római levél első fejezete arról szól, hogy amikor ez nem történik meg, amikor nem őt imádjuk, amikor lecseréljük az Istent, abba az ember belehal. Mert Isten haragja mennyből megnyilvánul az emberek minden hitetlenség és hamissága ellen, akik az igazságot hamissága feltartóztatják, hiszen ami Istenből megismerhető nyilvánul előttük, mert Isten nyilvánvala tette számukra. Mert ami benne láthatatlan, tudnélik az ő örökkévaló hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva alkotásaiból megérthető és meglátható. Nincs tehát mentség számukra, mert bár Istent megismerték, mégsem dicsőítették, vagy imádták Istenként. Figyeled? Tehát ismerték az Istent, de nem imádták. Az Isten tisztelet, az Isten imádat, az élet-halál kérdése. Nincs tehát mentségük, mert bár Istent megismerték, mégsem dicsőítették Istenként, és hálát sem adtak neki, hanem gondolkozásuk hiába valóvá lett, és értetlen szívük megsötétedett. Magukat bölcseknek valva balgává lettek, és az örökkévaló Isten dicsőségét felcserélték mullandó emberek, madarak, négylábúak és csúszómázók képmásával. Isten ezért szívük vágya szerinti tisztátalanságra adta őket, hogy egymás testét megbecstelenítsék, mint akik Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, és a teremtett dolgokat tisztelték és szolgálták a teremtő helyett, aki mindörökké áldott. Figyeled? Belénk van kódolva a teremtményekbe a hódolat, az imádat, a tisztelet, az Isten tisztelet. És ha teremtő helyett mi más kezdünk imádni, akkor abban döbbenetes következménye lesznek. Pál azt mondja, bele lehet halni. Isten azért gyalázatos szenvedélyekre adta őket, mert asszonyaik is felcserélték a természetes élést természetellenessel. Ugyanígy a férfek is elhagyták az asszonnyal való természetes élést, egymásra gerjedtek bujaságukban, férfiak férfiakkal fajtalankodtak, de el is veszik téveigésük méltó jutalmát önmagukban. És mert nem méltatták Istent arra, hogy ismeretükben megtartsák, ezért Isten méltatlan gondolkodásra adta őket, hogy illetlen dolgokat cselekedjenek. Tele is vannak mindenféle hamisága, gonoszsága, és sorolj mi mindennel. Élet-halál kérdés. Kedveseim, ha az Isten tisztelet kimarad az életünkből, ha nem imádjuk őt, ha helyette mást imádunk, annak rettenetes és beláthatatlan következményei vannak. Éppen ezért, mikor megtérésre hívjuk az embereket, akkor arra hívjuk, hogy ismerjék meg az egyetlen teremtő élő Istent. Arra hívjuk, hogy Krisztusban jöjjenek és térjenek meg, békjenek meg vele, és legyen az életük középpontjába, kerüljön Isten az őt megillítő helyre. És tudjátok, azért van annyi nyomorúság és torzulás mi világunkban, mert hiányzik ez a fajta imádat, Isten tisztelet. És olyan nagy szükség, amikor valaki megtér és újjászületik, az egyik dolog elkezd ragyogni az arca. Megragyog rajta Isten tisztasága, megragyog rajta Isten szépsége, megragyog rajta Isten szeretet és békessége. Ez olyan nagy dolog, olyan nagy kegyelem. Még egyszer mondom, élet-halál kérdés az Isten tisztelet. Van valami, csak neki adhatsz, senki másnak. Csak őt, az imádatodat, hódolatodat, az Isten tiszteletedet csak kizárólag Istennek adhatod. Az Isten tisztelet hazatalálás. Az Isten tisztelet hazatalálás. Szent Ágoston, mielőtt megtért volna, egy rettenetesen kicsapongó, buja, közönséges életet élt. Az ő anyukája Mónika évtizedeken át imádkozott a fiáit, hogy Isten könyörüljön meg az ő fián, és adja meg, hogy megtérjen, hogy megismerj Isten kegyelmét és szeretetét. És Szent Ágoston, miután megtért, ezt mondta, nyugtalan mindeddig a szívünk, még meg nem nyugszik benned, Istenünk. Nyugtalan mindaddig a szívünk, amíg meg nem nyugszik benned, Istenünk. Azt mondja Ágoston, az összes eddigi bűn, a promiszkuitás, a kapcsolatból kikapcsolva be, az élvezetek hajhászása, a hedonizmus, a gátlástalanság, az mind azért volt, mert nyugtalan volt a szívem. És addig nyugtalan a szíved, amíg haza nem talál a teremtő Istenhez a teremtmény. És olyan fontos megérted, hogy az Isten tisztelet az hazatalálás. Akkor is, amikor egyedül teszed ezt a csendességedbe, és letérdelsz, és imádkozol, amikor kinyitod a Bibliádat, és olvasod, és szeretnéd hallani a szavát, amikor elmész a házi csoportba, amikor eljössz ide a gyülekezetbe, az Isten tisztelet egyfajta hazatalálás. És szeretnék a teljesség igénye nélkül csak felvillantani néhány dolgot a Bibliából, hogy mi is az Isten tisztelet. Az Édenkertben idézőben volt Isten tisztelet. Az édenkert az az állapot, amikor az ember a puszta létezésével imádja Istent. Nem kell csináljon semmit, már az is Isten imádat. Olyan autentikus imádat, mint hogy a növény, az állat és az anyagvilág a létezésével imádja az Istent. Amikor Ádám és Éva meg lett teremtve, mikor mindent megteremtett Isten, akkor azt olvastuk, hogy Isten azt mondta, hogy igen jó. Ez azt jelenti, hogy az egész teremtett világ a létezésével imádta Istent, és Istent örömre fakasztotta a teremtett világ létezése, beleértve az első emberpárt is. Létezett valamikor egy ilyenfajta istentisztelet. Éppen ezért a teremtés történetben, mikor azt mondja Isten, hogy műveld és őrizd a kertet, az avodá szót használ Héber, ami egyszerre jelent istentiszteletet is, meg munkát, kertművelést. Magyarán Ádám és Éva a létezésével imádta az Istent. A létezésével. Éppen ezért a régi puritánok hitvallása megfogalmaz az élet értelmét, ami így szól, az élet legfőbb célja Isten dicsőségére élni, és benne gyönyörködni mindenkor. Hát ez volt az Édenkertben. Hogy Isten dicsősége volt a létezésük közege, ebben éltek, Isten dicsőségére éltek, őt imádták a munkájukkal, vagy valószínű, mikor azt mondja, hogy Isten hűvös alkonyatkor elkezdett sétálni a kertben, ők sétáltak, ők jártak az Istennel szó szerint. Ez egy nagyon-nagyon mély, bensőséges kapcsolat és közösség. Maga kapcsolat volt az Isten tisztelet. És ezt a kapcsolatot törte össze a bűn. Ebből szakított ki minket a sátán. Az, hogy engedtünk neki. Az, hogy kiléptünk, ahogy szoktam mondani, ebből a táncból, a Szent Háromság táncából. És beléptünk az egoizmus, az önzés, a magunknak valóságnak a magányába. És ez egy luciferi, diabolikus gondolkodás. A mennyországban mindenki a Szent Háromság táncát járja. Egy valaki volt, akkor kilépett a táncról, azt mondta, hogy én akarok középen lenni. Ott akarok lenni, amit még a Szent Háromság se foglal el. Hadd mondjam nektek, mert ők is hármasságban élnek. És mindig a másikat emeli és teszi középre. És az ördög egy olyan helyet keresett magának, ami felé kerekedik az Istennek. Ez egy diabolikus, ördögi dolog. Ez történt, amikor kiszakadtunk Isten dicsőségéből. Hadd szóljak nektek Káin és Ábel Isten tiszteletéről. Az Istentől elszakadt bűnös ember törekvése kapcsolatba kerülni Istennel. Nem mondja nekik senki. Egyszerűen lelkiismeretük mondja, hogy valami nincs rendben nálunk, valami nincs. Valamit rendezni kéne az Istennel. És az első Isten tiszteleti törekvések, amikor azt látod, hogy Káin és Ábel szeretnek kapcsolatba kerülni az Istennel. De az egyiknek jó a közeledése, a másiknak rossz a közeledése. Az Isten tisztelet közeledés az Istenhez megfelelő módon való közeledés. Ábel megtalálta megfelelő módot, amikor azt mondta, hogy nem tudok semmit tenni, hogy a bűneimet elvegyem. Csinálj valamit, csak vedd el a bűneimet. És hozzam ezt a bárányt, csak vedd el a bűneimet. Káin viszont egy kicsit magasabbra lép, és azt mondja, hogy üzleteljünk, uram, barterozzunk. Én fizetek, te pedig válaszolsz erre, azzal, hogy nem nézel a bűneimre, szemmel hunysz a bűneim felett. Tehát az ő estükben az Isten tisztelet a bukott teremtmény kapcsolatfelvételi kísérlete, törekvése a teremtővel. Majd később azt látjuk az Ószövetségben, most nagyon egyszerűen, nem teológiai szavakkal, magaslatokban, hanem nagyon egyszerűen mondom ezt nektek el, az Isten kereső emberek a sét vonalán, Ádám újból a feleségével hált, az fiút szült, ugye Káin megölte Ábelt, és született sét. Mert azt mondta, adott nekem Isten másik utódot Ábel helyett, akit meggyilkolt Káin. Sétnek is született fi, akit Énosnak nevezett el. Akkor kezdték ezt segítségi hívni az Úr nevét. A sét vonalán megjelennek az Istent kereső emberek. Megjelennek azok az emberek, akik fel akarják venni a kapcsolatot az Istennel. Ilyen ember volt Énok. Ábelt megölte Káin, annak, akinek sikerült ez a kapcsolat, de helyette született sét, és neki lett egy utódja, aki megtalálta ezt a kapcsolatot. Énok az Istennel járt. Az Isten tisztelet Énok számára az Istennel való járást jelentette. És mikor megromlik az emberiség, akkor azt mondjuk, hogy de Noé kegyelmet talált az Isten előtt. Megyek tovább, és szeretnék arról szólni, hogy a pátriárkáknál azt látjuk, hogy az Isten tisztelet nem tőlünk indul, hanem Istentől indul. Ő kezdeményezi a kapcsolatot. A pátriárkák története mind arról szól, hogy az ő Isten tiszteletük válasz Isten megszólítására. Egy klasszikus mondok, de mindegyiknél megfigyeltő, Jákobnál is. Az Úr megjelent Ábrahámnak, és ezt mondta, a te utódaidnak fogom adni ezt a földet. Ki a kezdeményező? Isten, megszólítja Ábrahámot. Nézd, mi az ő válasza. Ő pedig oltárt épített ott az Úrnak, aki megjelent neki. Onnan tovább vonult Bételtől keletre eső hegyvidékre, és felverte sátrát. Bétel esett nyugatra, haj pedig keletre. Oltárt épített ott az Úrnak, és segítségig hívta az Úr nevét. Isten szól, ő meg válaszol. És oltárt épít, és segítségű hív Isten nevét. Ugyanezt megcsinálja Jákob, mikor menekül a bátyja előtt, Ézsó előtt, és Isten megjelenik neki, Isten a kezdeményező. Aztán ő fölállítja ezt a követ, ami fej alatt van, és odaállítja emlékként, hogy Bétel, ide még vissza fogok térni, és tesz egy fogadalmat, ide vissza fogok jönni. Magyarán Isten a kezdeményező, mi pedig válaszolunk rá. És hadd mondjam nektek, ha ezt az analógiát követem, Isten legnagyobb kezdeményezése felénk bűnös emberek felé, Jézus Krisztus. Amikor úgy döntött, hogy nem beszélni fog, nem szólni fog, hanem ő maga jön el közénk. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy kiszül benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Aztán azt látjuk, hogy Isten elhív egy népet az imádatára. Azt is mondhatnám nektek, felszabadítja őket az Isten tiszteletre. Van egy nagyon érdekes dolog a szabadulás történetben. Amikor Isten elküldi Mózest a fáraóhoz, hogy hozza ki az ő népét Egyiptomból, akkor Mózes 9-szer mondja szinte ugyanazt. Bocsásd el az én népemet, hogy áldozzon nekem, hogy tiszteljen engem, hogy imádjon engem. Isten ki akarja szabadítani a zsidóságot, és fel akarja szabadítani a zsidóságot az ő imádatára. Mert rabszolgák nem tudják imádni az Istent. A bűn rabszolgái nem tudják imádni az Istent. Nem tudják tisztelni az Istent. A bűneink nem dicsőítik Istent. A bűneink nem imádják az Istent. A bűneink nem tisztelik az Istent. A bűneinkben nem dicsül meg az Isten. A rabságunkban, a fogságunkban, az elesettségünkben, a bűneinkben nem ragyog. Ahhoz, hogy Izrael népe Isten tudja imádni, ki kell őket szabadítani, fel kell őket szabadítani az Isten imádatra, az Isten dicsőítésre. A bűnbe esett embernek szabadulásra van szüksége. Ágoston is ezen ment át, addig nyugtalan volt a lelke, kereste mindenütt az Istent, az örömöt, a végtelent kereste a végesben, a kapcsolatokban, a nőkben, a promiszkuitásban, annyi mindenben. És akkor találkozott az Istenen, megnyugodott a szíve, felszabadult az imádatra. Izrael szabadulása nem más, mint felszabadulás arra, hogy legyen egy nép ezen a földön, aki imádja Istent, aki tisztel Istent, aki örvendez neki. És a fáraó 9-szer mond nemet erre, és 9-szer nem engedi el, és 9-szer azért sem, és 11-ére Isten már nem kér semmit, hanem elveszi a fiát, meg minden elsőszülöttet. Hogy egyszer is mindenkorra megtanulja a fáraó, hogy nem te vagy az Isten. A fáraó az ördögnek egy szimbóluma, egy archetipusa, aki rabságban tartja Izrael népét, fogságban tartja, aki azt hiszi, hogy ő az Isten. És a sátán abban gyönyörködik, a rabságban tart minket, a bűneinken keresztül, láncon tart minket, fogságban tart. Mindenféle megkötöttségekben, függőségekben, iszabbirkózunk, és nem tudjuk őt imádni. Olyanok vagyunk, mint Izrael nép a fogságban, amikor Babilon folyói mellett laktunk, fűzfára akasztottuk a hangszereinket, és sírtunk, mert jöttek, és azt mondták, énekeltek nekünk a Sion énekeiből, mutassátok meg, hogy kell Istent imádni és tisztelni, és azt mondták, hogy ez nem megy. Rabszolgaként nem megy. Fogolyként nem megy. És eljössz az imázba, és kényelmetlen neked az Isten imádat, akkor gondolkozz el az, hogy nem vagy-e fogoly, nem vagy-e rab, nem vagy-e szolga, nem vagy-e megkötözve, mert nem lehet leláncolva táncolni és újongani, nem lehet lekötözve újongani az Istennek. Olyan sokan vannak így. Éppen ezért Izrael népének a szabadulás története, felszabadulás az imádatra. Bement Mózes és Áron a fáraó, és ezt mondták, így szól az Úr Izrael Istene, bocsásd el népemet, hogy ünnepet szentelhessen nekem a posztában. És utána nem írtam a folytatást, engedd el a népet, hogy áldozhasson az Istennek. Az egyedül Isten azt mondja, a fáraó nem, nem. Hát itt nagyon nagy a tét. Ők az én szolgáim, és őknek engem kell imádjanak, nem az Istent. És elmegy a falig a fáraó. És olyan érdekes látni, hogy ennek a szabadságnak nagy ára van. Meg kell ölni családonként egy bárányt, be kell kenni a vérével az ajtófélfát, és azon az éjszakán Izrael népek szabadul, és kikergetik őket Egyiptomból. Kiszabadulnak. De az igazi szabadságot a Vöröstenger túloldalán élik meg, akkor Mirjam táncra perdül, és magasztalja az Istent, aki lovat lovasával a tengerbe vetett. De nagy dolog ez. Tehát az Isten imádat, Isten tisztelet, az hazatalálás, az felszabadulás, és olyan nagy dolog az, amikor Isten ezt elvégzi benned. Mindig ez történik. Mikor valaki megszabadul, akkor elkezd Istent imádni és dicsőteni. Jim Simbola mondja azt az egyik könyvében, most már nem tudom, hogy a Friss Szél, Friss Tűz, vagy egy másikban, hogy egyszer egy megszállott, vékony csontésből lányka jött be az Isten tiszteletre. Nem volt összesen egy 40 kiló, de megszállott volt. És már imádkoztak a gyülekezet dicsérte hozzá, és oda ment hozzá a lány, és egy mozdulattal leszakította a galériát. Nekiugrott. És oda jöttek a presbiterek, és lefogták ezt a lányt, és elkezdtek imádkozni Jézus nevében, hogy menjen ki belőle minden tisztátalan lélek. És azt mondja Jim Simbola, hogy onnan tudja, hogy ez megtörtént, hogy a lány így térden állva fölemelt a kezét, és ösztönösen elkezdte Istent imádni és dicsőíteni. Folytak a könnye, és dicsőítette az Istent. Ennek a lánynak ez volt az első Isten tisztelete. Az első igaz Isten tisztelete. Fölszabadult az imádatra. Az a gyerek, aki előbb letépte a pásztor galériát. Felfoghatatlan. Szabadulás. Felszabadulás az Isten tiszteletre. Aztán látjuk a Bibliában azt, hogy Isten a népe között akar lakni, és elkezdődik az intézményes Isten tisztelet. Amikor kijönnek a pusztába, akkor Isten elrendel, hogy Mózes készítsen sátrat, hogy Isten az ő népe között lakjon. Van szent hely, van szent idő, vannak megszentelt eszközök, vannak felszentelt személyek, és vannak áldozatok, és különféle áldozatok, és csak szent helyen, szent időben, szent áldozattal, fölszentelt papokkal lehet a szent Istenhez közeledni. Mert érdekes módon egy dolgot üzen mindezzel Isten, hogy ő szent. Hogy neki van dicsősége, neki van sekinája. A sekina az, amikor megépül a szent sátor, és nem tud bemenni Mózes, mert a felhő beborítja a sátrat, és megjelenik az Isten dicsősége. Isten birtokba veszi, hitelesíti, hogy igen, mindent úgy tettetek, ahogy kértem, ezért jegyezétek meg, hogy itt lakom, a kérubok szárnya közé, és csak bizonyos alkalmakkal, bizonyos időben, megszabva szigoron, bizonyos áldozatok mellett szabad oda bemenni, találkozni az Istennel, tisztelni őt. Ez folytatódik a Silói szentélyben, aztán ez folytatódik a Salamoni templomban, a Szent Sátornak a mása. Izrael népe szent helyen, szent időben, szent eszközökkel kell menjen. Nagyon sokféle áldozattal közeledni az Istenhez, mert Isten szent. És az ő sekinája, az ő dicsőség, hogyha megjelenik, abba a bűnös ember belehal. Ószövetségben többször látunk ilyet. És aztán Isten akkor dönt úgy, hogy ez a templom már nem templom, amikor Izrael nép a kettészakadt királyság után odáig fajul a judai ország rész, hogy beviszik a bálványaikat a jeruzsálemi templomba. Arra a helyre, ami Istennek lett felajánlva. A Salamoni templommal ugyanaz megtörtént, mint a Szent Sátorral. Isten dicsősége leszállt felhőbe, és a papok nem tudtak bemenni ebbe a dicsőségbe. Nem tudtak bemenni, mert belehaltak volna. Isten birtokba vette ezt a templomot, jelezve, hogy ő az övé ez a templom. Aztán az ép fokozatosan visszasajátította ezt a templomot. És azt mondták, ez a templomot neked építettük, de a miénk. És az lesz itt, amit mi mondunk. És odáig fajolt a Juda, hogy bevitték a bálványaikat a Jeruzsálemi templomba, és Isten azt mondta, hogy ez a templom nem templom. Jézus úgy mondja, latrok barlangjává tettétek, kupleráj. Azért, mert ez olyan, amikor valaki beviszi a felesége hálószójába szeretőjét, a felesége jelenlétébe. Ott nem fér meg két asszony. A szívedben nem fér meg két Isten, a bálványok is, meg Isten is. Valamiknek menni kell, és Isten úgy döntött, hogy megy. És hiába mondtam, az Úr temploma, az Úr temploma. Ez már nem templom, mert addig volt templom, míg Isten ott volt. Ott volt a Sekiná is, ez ezért leírja azt, hogy úgy hagyt el Isten dicsősége a templomot, hogy nem is fájt, észre vették. Még annak idején Élének fájt, amikor elvették a Fridládát, azt mondta, hogy Ikábót, oda lett Izrael dicsősége. Nekik már nem fájt. Már nem fájt. És akkor elmennek a fogságba, és ott kezdik tanulni, hogy Isten megszabít a bálványoktól, megtisztít minket, kiveszem szátokból a baálok nevét, kiderül, hogy Isten beszél a fogságba is. Az írástudó közösség azért nem egy szitok szó, az a fogság idején alakult ki. Esdrás a nagy írástudó. Ezek a fogságban tanulták meg, hogy Isten jelen van a szavában, az igéjében, és létrehozták a zsinagógai közösséget. És aztán hazajönnek, és nagy kínok árán, de fölépítik az új templomot. Isten azt mondja, ne búsuljatok, tudom, hogy nem szép, szegények vagytok, de nincs aranyotok, mint Salamonnak, nincs cédrus, nincs semmi, nem fönn a kőbányába faragtak ki mindent, mint Salamon, csak rakták össze, mint a legót, hanem a romokból és az új kövekből valamit építettek, és azt mondja, ne búsuljatok, mert a második ház dicsősége nagyobb lesz az elsőnél. És tudjátok, mi a nyomorúság a fogság után? Hogy kialakul egy párhuzamosság. Fogság után tényleg nem imádnak bálványokat a zsidók. Nagyon rigorózusan vigyáznak arra, hogy Baált meg semmilyen bálvány ne imádjanak többet. Hanem kialakul egy másik nagy nyavaj, amit úgy hívunk, hogy elkezdik Istent bálványként imádni. És elkezd mondjam nektek, ez egy nagy rákfenő a mai kereszténységnek is. Hogy az Istent lekicsinyeljük. Mi történik? Nem imádnak bálványokat, csak szigorúan különválasztják a szombatot a hétköznaptól. Elmennek, ha sokat vétkeznek, sokat áldoznak, ha keveset, keveset, és üzletelnek az Istennel. És azt mondják Istennek, semmi közöd nincs ahhoz, hogy mit csinálok vasárnaptól péntek estig. Az az én privát ügyem. Szombaton én megteszem, ami neked jár, eljövök, tisztellek, eljövök Isten tiszteletre. És kialakulnak a párhuzamosságok. A párhuzamosság azt jelenti, hogy Isteni a vasárnap. És legyen, örüljön annak, hogy eljöttem az imázba. Örüljön annak, hogy itt vagyok, és mikor kiléptem, akkor kihúztam a strigulát, hogy eleget tettem ennek az elvárásnak. De azt ne nézzem meg, hogy milyen fér vagyok, milyen édesapa, hogyan dolgozok, mit csinálok én hétfőtől szombatig. Abban neki semmi beleszólása nincs. Azt csinálok, amit akarok. Én majd vasárnap majd lerendezem az Isten tiszteletet. És a párhuzamosság egy nagy átkot hoz maga után, egy 400 évet süket csöndöt. Malakiás könyve végén Isten mond valamit, és egész addig, míg Zakariás elmegy a templomba, és az angyal meg nem jelenik neki, nem szól az Isten. 400 év, ez rettenetes, szörnyű. 400 éves csend. Amíg az Izrael népe úgy tesz, mint a Isten tiszteletet tartana. Ez kegyetlen, nem? 400 évig mi úgy teszünk, mint a Isten tisztelnénk, de nem történik találkozás. Onnan nem jön semmi. Rettenetes. És ezután Isten megszólítja Zakariást, az angyal megszólítja Máriát, és jön egy új fejezet. Egy fantasztikus fejezet. Jézus Krisztus, a hozzáférés útja. János így foglalja össze a karácsonyt, az ige testélet közöttük lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét telve kegyelemmel és igazsággal. Azt mondja János, mikor láttuk Jézust, láttuk az Istent, láttuk az Atyát. A Szent Háromság definíció nem más, mint ami úgy szól, hogy Isten atyaként jelenti magát nekünk ki a fiában, a Szentlélek által. És ez történt, mikor Jézus eljött erre a földre, hogy a mindenható Isten atyaként jelentette ki magát nekünk a fiában, a Szentlélek által. Láttuk az ő dicsőségét. Jézus Krisztus úgy jelent meg ezen a földön, hogy nem halunk bele. Hogy nem csak az Isten szentsége jelent meg, hanem azt olvassuk, hogy telve volt kegyelemmel és igazsággal. A kettő együtt jött el. Ha csak az igazság jött volna el, akkor belehalt volna mindenki Jézusra való találkozásba. De az atya tudta, hogy a fiú engedelmeskedni fog. Az atya tudta, hogy felveszi a bűneinket, és kereszten meghal értünk. És ezért az ő fiára nézve, előre az ő áldozatára nézve, megjelent benne az Isten kegyelme. Ezért nem haltak bele a bűnös emberek, mikor találkoztak vele. Ezért nem halt bele Mária, mikor megfogant a méhében. Mert megjelent benne Isten kegyelme, Isten irgalma. De nagy dolog ez. Láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. És ha meg akarod ismerni Istent, ismerd meg Jézust. Ha meg akarod ismerni azt, hogy mit szeretné Isten látni az Isten tiszteleten, nézd meg, hogy mi történik, hogy elmegy az Isten tiszteletre Jézus. Nézzük meg Jézus Isten tiszteleti látogatásait. Bemegy a zsinagógába, és a halott formák megtelnek élettel. Ő nem dobja ki a kukába az ószövetséges, nem azt mondja, hogy az úgy olyan kuka egy szemét, hanem bemegy a zsinagógába, és a görnyedt hátú asszony felegyenesedik. És az elszáradkező férfi, aki már rég nem tudta megölelni a feleségét, és nem volt egy jó szava, megmozdul a jobb keze, tud újból imádkozni, áldani, adakozni, ölelni, dolgozni. Amikor Jézus eljön, amikor az Isten dicsősége eljön az ő népek közé, akkor elkezd történni az evangélium. Ez történik, amikor kinyújtja a kezét a száraz kezű, amikor felegyenesedik a görnyedt hátú asszony. Amikor bemegy Jeruzsálembe, és a gyerekek elkezdik önfeledten imádni és dicsérni őt. Hozsánna magasságban. És hozzák a betegeket. És az imádság imádságháza lesz. És az imádatháza lesz. A szabadulás a gyógyulás helye. Mert Isten ezért közé akar közénk jönni, hogy felszabadítson minket a valódi Isten tiszteletre, imádatra. De nagy dolog ez. És nézd meg Jézus találkozásait az emberekkel. A halott formák megtelnek élettel, és az emberi életek megváltoznak. Bemegy Jézus Zákeus házába, és egy önző, pénzimádó ember meg akar szabadulni az önzéstől és a pénzimádattól. És azzal imádja és tiszteli Istent, hogy adakozó ember lesz belőle. Bemegy Simon farizeus házába, és egy prostituált könnyeivel öntözi Jézus lábát, és olyan furcsa Isten tiszteleteket látunk. Zákeus elkezd imádni Istent a pénzével és a vagyonával. A prostituáltnő a könnyeivel és a tisztaságával, a könnyeivel és a megtisztult szívével imádja az Istent. Milyen nagy dolog ez? Jézus találkozik a bűnös emberekkel, megérinti a leprást, és azt mondja, akarom, tisztulj meg, és a leprás a megtisztulásával imádja az Istent. Mit jelent az, hogy a kárpit ketté hasadt? Jézus pedig ismét hangosan felkiáltott, és kijelelt a lelkét, és ima a templom kárpitja felül az aljáig ketté hasadt, a föld megrendült, és a sziklák meghasadtak, míg a sírok is megnyíltak Máté szerint. Miről van itt szó? Oda, arra a helyre évente egyszer lehetett bemenni, nagyon szigorú körülmények és feltételek mellett. Előbb magáért kellett a pap áldozzon, magát kellett megtisztítsa, majd utána a népnek kellett engesztelést szerezzen. Ráolvasta a nép bűneit az egyik állat fejére, az kivitték a pusztába, a másiknak a vérével pedig bement a szentek szentjébe. és egyszerűen átjárhatóvá vált az út. Kitört, kiszakadt Isten dicsősége. Betört Isten országa mi életünkbe. Betört Isten dicsősége mi életünkbe. Egyrészt ezt jelenti, hogy átjárható a szentek szentje és a bűnös ember szíve és élete. És a másik, amit jelent, hogy hozzáférhető számunkra az Isten szíve. Nyugtalan a szívünk, mondja Ágoston. Mikor az Isten szíve találkozik a te szíveddel, elkezded őt imádni és magasztalni. De nagy dolog ez. Ketté hasott a kárpit. Belépett a szent a profánba. Belépett a szent a profánba. Hát ez történt. Jézus hozzáért a tisztátalanhoz, és nem ült leprás, a leprás lett tiszta. Jézus hozzáért a bűnös nő, és nem Jézus lett parázna, hanem ő tisztult meg. Jézushoz hozzáért a vérfolyásos asszony úgy hátulról, titokban, és érezt, hogy erő árad ki belőle. Mi történik itt? Hozzáférhetsz az Isten dicsőségéhez úgy, hogy nem kell belehalnod. És mindezt azért, mert ő meghalt a Golgotai kereszten. Isten tiszteti formák tisztelete helyett Isten tisztelet. Amikor Jézus találkozik a samári asszonnyal, és azt mondja, hogy hívd a férjed, és azt mondja, nincs, jól mondtad, hogy nincs, mert volt itt a mostani, nem az, akkor az asszony el akar menni egy ilyen teológiai vita felé, és azt mondja, látom, hogy próféta vagy, ami atyáink ezen a hegyen imádták az Istent, ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálemnek Istent imádni. És Jézus a következőket mondja ennek az ötször elvált nőnek, de jön az óra, és az most van, amikor igaz imádói lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is én imádókat keres. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Az asszony így felelt, tudom, hogy eljön a Messiás, akit Krisztusnak neveznek, és mikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus azt mondta neki, én vagyok az, aki veled beszél. Döbbenetes, hogy még a kárpit nem hasadt ketté, de Jézus személye átjáróvá tette a profánt és a szentet. Belépett az Isten a mi világunkba, és hozzáférhetővé tette számunkra az Isten tisztaságát és szentségét. És azt mondja nek az ötször elvált asszonynak, hogy te lehetsz egy Istent imádó ember. Itt és most, lélekben és igazságban kijelentem neked az élő Istent, mint mennyi atyát, édesatyádat. És azt mondja, tudom, hogy eljön a Messiás, akit Krisztusnak neveznek. Én vagyok az, aki veled beszél. És itt valami megfordul ebbe a nőbe. Én találkoztam az ötször elvált nő, és végig tisztelettel beszélt velem. Végig szeretett, nem menekültem, nem köpött, nem gyalázott, nem fikázott, nem szídott le, nem alázott meg, nem taposott el. Én találkozhattam vele. Hozzáférhető nekem az Isten dicsősége. És ennek a zaklatott asszonynak a szíve megpihen az Isten szeretetébe. És nézd meg, hogy az Isten tisztelet az nem egy templom, nem egy épület. Ez az asszony befogadja ezt az igazságot, és bemegy a városba, és ott kialakul egy Isten tisztelet. Gyertek, lássatok egy embert, aki megmondott nekem mindent, aztán kijönnek. És azt látod, hogy nem kell templom, meg nem kellek nem tudom milyen helyek, egyszerűen megjelenik az Isten dicsősége. Találkozik a bűnös ember a Szent Istennel. Hatalmas dolog ez. Még egyszer mondom, Isten tiszteti formák tisztelete helyett Isten tisztelet. Az egyik gyalázat a kereszténységnek, hogy mi Isten tiszteti formákat imádunk az Isten helyett. Egy baptista gyülekezetben történt, ketté szakadt a gyülekezet. Hát mind a két tábor megért a pénzét, azt el kell mondjam nektek. De mikor az egyik tábor azt mondta, hogy törne le a kezetek, amit fölemeltek. El tudjátok képzelni, ez milyen blaszfémia? Hogy törne le a kezetek. Annyira zavart és irritálta őket, hogy felemelt kezekkel imádják az Istent. Tehát az Isten tiszti formákat imádták. Ez egy nagyon bugyuta példa, amit mondok nektek. Ez olyan, minthogyha, elmondom, minthogyha lenne a feleségem ruhám, amiben nekem legjobban tetszik, és én mindig követelném és kényszerítem, hogy abba ruhába legyen, sőt, nem csak ennyit csinálnék, hanem azt a ruhát tenném magam mellé mindig az ágyikóba. Nem ő feküdne mellettem, az ágyikó, a ruhácskáját. Szagulgatnám, ölelgetném. Az lenne, hogy ez egy nyonyókám, nem tudom, hogy majd nyonyóka. Az ő ruhá lenne a nyonyókám. És tudjátok, hogy ma a keresztények tele vannak ilyen nyonyókákkal. Ezek a nyonyókák az Isten tiszteleti formák, amit ragaszkodunk, mint a kicsi gyerek a nyonyókához, hogy csak azt ne vedd el tőlem, ha elvetted, akkor mindent elvetté. De nem lehet elmenni az Isten tőled, ember. Kit imádsz te? Az Isten tiszteleti formát imádod, vagy az Istent imádod? És gyertek közelebb. Jöjjünk egészen közel. Most már nincs sok, megígérem. Akkor fáradt vagyok, hosszabban beszélek, kezdek rájönni. De ti frissek vagytok, ugye? Jó. A találkozás helye, a Szentlélek temploma. Olyan nagy dolog ez. Azt mondja Pál, mikor paráznaságról beszél. Hát nem tudjátok, hogyha valaki paráználkodik, odaadja a testét a paráznaságra. A paráznaság bűne az a testben történik, és a test ellen követed el. És a tested, amit odaadtál Istennek, legyenek paráznának a tagjait, mondja előtte. És az a fejezi be Pál, vagy nem tudjátok, hogy testetek a bennetek levő Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok. Ezért nem a magatoké vagytok, mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek tehát Istent testetekben. Halleluja! Ez egy nagy dolog. Nem azért van jelen Istenben az épületbe, mert kiírtuk rá, hogy imaház. Ki sincs írva, már éppen idejéről ráírjuk, hogy lássák a járók elők, hogy ez egy baptista imaház. Nem! Attól, hogy kik és hogyan jönnek ide. A Samári azt mondja, egy mobil templom le, találkozott Jézussal, már is vitte Isten jelenlétét Sikár városába. Az emberek fölismerték, ragyogott az arc, azt mondták, ember, mi van veled? Te nem így szoktál viselni, nem így szoktál beszélni. Egyáltalán nem is szoktunk téged látni, mert mindig elbújsz előlünk. Most meg örülsz, meg ragyogsz, hát mi történt veled? Hát megjelent Isten dicsősége rajta. Isten tiszteleten vett részt. De nagy dolog az, amikor betölt minket Isten szelleme. És hát jó kis kanyar után elérkeztem a mai igéhez, nem? De te a mai igéről beszéltem végig, nem tudom, észrevettétek. Az első keresztény gyülekezet ilyen volt. Tele voltak szent lélekkel. A szent szellem betöltötte őket. És egy élő Isten tiszteletté vált az életük. És nem kibelépdeltek Isten jelenlétéből, hanem ők hordták és képviselték Isten jelenlétét. Mindjárt látni fogjuk még ezt, hogy hogyan. De miért? Mert a testük a Szentlélek temploma volt. Nem dobták ki az Isten tisztít formát. Ment Péter és János 9-kor délbe, meg délután 3-kor. Zsidó 3-er, mikor fenn volt Erzsébet, 3-szor ment imádkozni. És azt mondja, mentek az imádkozás helyére. De miközben mentek, ott volt egy sánta. És nem azt mondták, hogy el fogunk késni. Hanem meggyógyították a sántát, mert az Isten tisztelet, Isten ott van jelen, ahol a testedben hordozod Isten szent lelkét, és akkor meggyógyult a sánta, és a sántával együtt mentek be. És mi történt? A sánta gyógyulása megtöltötte tartalommal, vitalitással az egész Isten tiszteletet. Az egész templom megbojdult. Hát ez itt szokott kódulni. Most mit keres itt? Elkezdett ugrálni és táncolni. Micsoda egy imóra volt, az képzeld el. Hát biztos, hogy nem aludt meg a teljes szájukba. Mikor imádkozni kellett, látták, hogy meggyújtott, elkezdtek újongani. De nagy dolog ez. Tested a Szentlélek temploma. Ezért vedd komolyan. Hadd mondjam neked, ne szomorítsd meg Isten lelkét. Számolj le a bűnökkel. Hadd mondjam nektek, ma ez egy nagyon-nagyon nagy sebezhető pont. Én azt látom, a morális az erkölcs területén ugyanúgy vagyunk, mint Izrael népe a moábita nőkkel. Nem tudtam megátkozni Bálám Izrael népét. 3 hegyre is föl, mert egyikről se fogott az átok. De azt mondja az ége, az új szövetség, hogy amikor azt mondta Báláknak, hogy van egy sebezhető pont Izraelnek, tudod az mi? A mi szép lányaink. Küld el hozzájuk, és hívják el őket Baál Peor Isten tiszteletére. És akkor itt megfogták a zsidókat. És átmentek a Baál orgiára, egy parázna orgiára, és onnantól kezdve bukta volt minden. És én azt látom, hogy az ördög ma is megtalálja Isten népének a sebezhető pontját. Az ég legsebezhető pontja most Isten népének az a morális bűnök. Olyan könnyedén mennek bele az emberek össze-vissza mindenféle kapcsolatba, élettársi kapcsolatba, szemrebben is nélkül. Ez nem bűn, hát ez normális. Nem normális. A tested a Szentlélek temploma. És azt akarjuk, hogy Isten lelke áradjon a gyülekezetünkbe. Akkor azt kéri tőlünk, hogy engedjük azt, hogy azzá tegye. Amen? Nagyon-nagyon fontos. Hiába bízunk abban, hogy nem tud minket megátkozni a kereszt miatt az ellenség, megtalálja a sebezhető pontot. Izrael is megtalálta, hogy Sittimben is nagy bajba kerültek. Aztán olvastuk ezt az igét, testvérek, Isten irgalmára kérlek titeket, adjátok testeteket élő, Istennek tetsző áldozatul. Ez legyen, bocsánat, a ti értelmes Isten tiszteletetek. Ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem alakuljátok át gondolkodástok megújulásával, hogy fölismerjétek, mi az, ami Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves, mi a tökéletes. Értelmes Isten tisztelet. Mit jelent ez? Ne szakítsuk szét, ami összetartozik. Ne. Hol kezdődött Péter és János Isten tisztelet? Mikor beléptek 9-kor? A Jeruzsálemi templomban? Nem. Nem. Akkor kezdődött, amikor reggel fölébredtek. Segítségi hívták Istent, beteljesedtek Szentlélekkel, és onnantól kezdve elkezdett az Isten tisztelet. És hadd mondjam neked, minden napod egy Isten tisztelet. És ne szakíts szét a kettőt. Az egyik legveszélyesebb dolog, sóműsorrá, programmá aljasodik, vagy alacsonyodik. Minden vasárnap Isten tisztelet, ha nem fogjuk azt fel, hogy az életünk Isten tisztelet. Olyan jó volt ebből szolgáló tábor, hogy a fiatalokkal mentünk ide-oda, volt, aki gödört ásott, volt, aki füvet nyírt, volt, aki ablakot pucolt. Engem elküldtek látogatni, mert nem volt lelki pásztorok, aztán még úrvacsorát is osztottam. De mindenki a helyén volt. És olyan jó az, amikor a tested templom, és az életed Isten tisztelet. Ne szakíts szét. Majd vasárnap ott aztán valamit csinálunk, nem? Ott az imázó ajtóba átszellemülünk, ott lesz egy angyal, aki megérint minket, mint egy varázsló, bejövünk is, csak mosolyogni tudunk. Lehet, hogy előtte veszekedtünk, ugye? Még azt is mondják, testvér, ne hozd be, ne hozd, hagyd ott ki, majd viszed vissza, mikor mész haza, ugye? Jézus ma azt mondja, hogy hozd be, amen. De nem azt mondja, hogy nem, úgy gyere, hogy vagy. Ne szakíts szét az Isten tiszteletet a hétköznapoktól. Ne szakíts szét, a kettő szorosan együtt összetartozik. És a kettő átjárhatósága, ez is jelenti, hogy a kárpit ketté hasadt, a kettő átjárhatósága, abban megnyilvánul a Szentlélek ereje. És átéled azt, hogy lehet vasárnap olyan örömöd, de lehet szombaton vagy pénteken, mikor megtér a munkatársad, vagy átjön a szomszédod, és el tudod neki mondani az evangéliumot, és azt éled meg, hogy a tested a Szentlélek temploma, az életed Isten tisztelet. Hogy mennyire igaz ez, átjárhatóság a hétköznapok és ünnepnapok között. Tiszta és szeplő nélkül való Isten tisztelet, az Isten és az Atya előtt ez, meglátogatni az árvákat és özvegyeket az ő nyomorúságokban, és szeplő nélkül megtartani magát a világtól. Jakab azt mondja, hogy ez nem vasárnap 9-kor kezdődik, meg nem reggel 7:30-kor, amikor dicsőítő csapat hangol, hanem tiszta és szeplőtlen Isten tisztelet, amikor az életed az, amikor a Szentlélek szól, hogy menj, látogass meg azt a beteget, menj el Baksi szívjehez, sorolhatnám itt a gyülekezetünk betegeit, menj el, beszélgess vele, imádkozz vele, vigasztald meg, bátorítsd meg. Utolsó kockát nem is kell mondjam, mert elmondtam. Úgyhogy megállunk itt most. Megállunk itt most. És énekelünk egy éneket. És közben ezt az éneket énekeljünk. Adjunk hálát azért, hogy lehet az életünk Isten tisztelet. lehet az életünk Isten tisztelet. Adjunk hálát azért, hogy ketté hasadt a kárpit. Ez a dal erről szól, hogy micsoda kiváltság az, hogy ki tört az Isten sekinája a kettő szakadáskor, és hozzáférhető vált számunkra az Isten dicsősége. Azért, mert Jézus Krisztus meghalt értünk, és telve volt kegyelemmel és igazsága. Gyertek, énekeljük ezt az imádságot most együtt el, teljes szabadsággal, Istenre figyelve.